Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. Közös gondolkodásra hívom önöket. Ezúttal az emberről, amely nem csak a termelési tényezőként a legfontosabb, hanem a munkán túl az életünkben is az emberi kiteljesedés játssza a legfontosabb szerepet. Az ember nem csak termelő és fogyasztó, természetesen gazdasági szempontból az is, de leginkább egy kiteljesülni, kibontakozni akaró egyéniség, a Jóisten képmása, capax dei et imago dei, vagyis képes a Jóisten felismerésére, megismerésére. A tanulás, tudás, munkaképesség, versenyképesség, ezeket a fogalmakat ma olyan gyakran emlegetik. Két fő dolgot szeretnénk ma megbeszélni. Az egyik az ember a munka világában, és a második az emberi fejlődés, az emberi kibontakozás és az élet minősége. Mitől függnek ezek? Erre keressük ma a választ, közösen gondolkodva. Az ember a gazdaságban munkaerő, éppen a legutóbbi másfél-kétszáz év gyors és egyre gyorsuló fejlődése bizonyítja azt, hogy az ember értékteremtő képessége mennyire megnövekszik, különösen a műszaki fejlődés vívmányainak alkalmazásával, a termelékenység növekedésével és az emberi tudás észszerű alkalmazásával. Ugye az újításokat, újdonságokat, ha feltalálják, akkor invenciónak mondjuk, és ha alkalmazzák, bevezetik a gazdaságba, akkor pedig innováció szót szoktak használni, gyakran hallják önök is. Az ember értékeket elsajátító, értékeket feldolgozó, képviselő és továbbadó lény. Azaz gazdagítani tud másokat, saját családját, nemzetünket. Legyen mit át és továbbadnunk. Ezért fontos tehát, hogy a munkaerő minősége minél jobb legyen, ezt pedig a családban, az iskolában és a közösségi kapcsolatokban kell megalapozni. Vörös Marti írja ugye, ki szívben jó, ki lélekben nemes, földön honát csak olyan lelheti. Mennyire más ez, mint a rabszolgaság idején az ember semmi bevétele, a jobbágy megalázások a feudalizmusban, és egészen más módon, de nem kevésbé káros hatásokkal az úgynevezett vadkapitalizmus korszakában, a 19. században, jól tudjuk, hogy ennek a gazdasági és társadalmi, a nyomorban élő ember szenvedését Dickens, angol író, mennyiszer elemzi és milyen jól mutatja be. Másokat szolgálva gazdagodunk és gazdagítunk. Tehát azt hiszem, hogy az igazán jó emberi kibontakozás az egyben az értelmes, másokat szolgáló munkát jelenti. A korábbi korokban a munka monotonitása, a gép mellé állított, betanított munkás, a segédmunkák nagy száma és aránya akadályozta az emberi kibontakozást, gyenge volt a munkaerő minősége, kiszolgáltatott volt, hiszen nem volt alkuereje, tehát nagyon-nagyon sok hátránnyal kellett szembenézni. Korunkban viszont egyre inkább megnő a képzés, szakképzés, továbbképzés iránti igény, és a munkaerő minősége tükröződik annak a keresettségében, árában, azaz értékteremtő képessége, nagyobb hozzáadott értéket adó munkája, egyben jobban megéri az alkalmazását is. Tehát ezért a szakképzetlen vagy betanított munkás eléggé kiszolgáltatott, akire viszont szükség van, aki minél nagyobb értéket termel, annál nagyobb a reménye arra, hogy magasabb munkabért, jobb megbecsülést és előrejutást tud kivívni magának. A tanulás fontos, de a tudás nem öncél, a tudásnak a hasznosulását és hasznosítását fizeti meg a cég, és végső soron az állam számára is ez a fontos. A tudás a tapasztalatot is jelenti, tehát nem csak a megszerzett bizonyítványok, papírok bizonyítják. Persze, nagyon fontos egy nagyon jó iskolai kontrollrendszer, amelyik jól méri fel a tudást, jól orientálja a diákot, és az elvégzett munka minőségét, a vizsga teljesítményt is értékeli. Hadd mutassak rá azért arra is, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom az emberi munka megbecsülése szempontjából, hogy a földműves sok iskolai végzettség nélkül is, sok osztály elvégzése nélkül is mindet tudott a környezetéről, a termelésről, sokoldalú tudásával a tavasztól őszig való munkák változatos, de nagyon kemény munkák sorát végezte el, tehát a képességek nem a formális képzettségtől függnek, hanem attól, az elsajátított tudástól, értékrendtől, szorgalomtól és annak a kifejtésétől. Manapság is találkozunk, bár sokkal kevesebb ezermesterrel, mint korábban, hiszen specializálódtak, szakosodtak a munkák, a tevékenységek és a munkakörök is. Ugyanígy a tudományban, az értelmiségben korábban előfordultak megcsodált polihisztorok, azaz olyanok, akik több tudomány területen is kiemelkedőt alkottak. Ma már ez kevésbé fordul elő, lényegileg azért, mert a tudományok bővülése is lehetetlenné teszi azt, hogy minden területen egyformán otthon legyen az ember. De ez nem baj, hogyha egy jó szakképzettséghez, egy műveltség, értéket hordozó emberi magatartás társul. Az orvostól nem várjuk, hogy más műszaki területen otthon legyen, sőt, az orvosi szakma is gondoljuk meg mennyire specializált, a sebész nem lenne jó belgyógyásznak, a belgyógyász nem lenne képes egy bonyolult operációt elvégezni, mert nem annak tanult, nem azt gyakorolta. A tanulás, a munka fontossága nyilvánvaló, és érdekes, hogy a történelmi fejlődés során igen nagy volt az ismeretek fejlődésének időigénye, és viszonylag lassú volt a változás. Gondoljunk arra, hogy a gazdasági növekedés is, a kifejtett munka is Egyiptomban évezredek során magas színvonalú, de majdnem ugyanaz volt a piramisok építésétől a Nílus kiáradása után, amikor visszavonult a folyó, akkor a mezőgazdasági munkák időrendje, elvégzése és a szerszámok is csak lassan változtak. Mezopotámiában az öntözés, a csatornák kiépítése vette igénybe a munkaerő elég nagy részét, tehát szervezni kellett a jó mezőgazdasági termelést, mellette ugye az építkezések, a babiloni csillagvizsgáló torony, ugye amelynek romjait a múlt században tárta fel a régészet. Róma szintén előrehaladást mutatott, és nagyon érdekes, hogy felhasználták ugye a görög kultúra vívmányait, de sajátos római civilizációt teremtettek. Nagyon sok szép, Itáliában járva, nagyon sok szép várost találunk a hegyekre építve. No, ez nem esztétikai szempontból volt így, hanem azért, mert a laposabb területeken nagyon gyakori volt a malária, a mocsár és a mocsári láz nyomában, tehát a hegyekre építkezni védelmet jelentett az ilyen szempontból kedvezőtlen mocsaras vidékek helyett, amelynek a lecsapolása aztán csak a 19.-20. Században történt meg. Az emberi munkát nagyon sokban befolyásolják az adottságok. A tenger közelsége, az ivóvíz megléte, a tengerből persze ugye le kellett párolni a sót, és apálydagály idején a visszavonuló tenger sok tenger gyümölcseit hagyott hátra, amelyet össze lehetett aztán gyűjteni. A másik dinamika, ahol az ember vándorolt, a vadászat volt, nagy távolságokat tett meg, hogy biztosíthassa élelmét. Az ipari forradalom ugrást jelentett a munkaerő alkalmazásában, termelékenységében és hatékonyságában egyaránt. A felgyorsult fejlődés 1820 után ugye a gőzgép feltalálásának és tömeges elterjesztésének volt köszönhető. Nagyon fontos szerepet játszik ugye a munkaerő termelékenysége, értéke és annak viszonya az árához, azaz a munkaerő ára ugye a munkabér. A szegénység kérdését is mindig feltették maguknak az emberek. Évszázadokon át, a 19. században különösen, de a 20. században is mindkét világháború után a tőke volt a szűkös keresztmetszet, ezért a szűkös termelési tényezőt kellett mindig a legjobban megfizetni, hát ez a magyarázata a magas profitnak és a magas kamatoknak a 20. században. A nyersanyagok és energia korában a 19. században és a 20. század első felében a tömegtermelés került előtérbe, a szakképzetlen munkaerő bőségben állt rendelkezésre, de kiszolgáltatott volt, és alacsonyak voltak a munkabérek. A képzett munkaerő viszont ugye, ahogy említettem, több hozzáadott értéket termel, tehát nagyobb a jövedelmezősége, ezért hát a nagyobb profitból az alkalmazó vállalat magasabb bért fizet, így is jobban jár. A munkaerő egyre differenciáltabb, képzettség, szakképzettség és struktúra, azaz gazdaság szerkezete szerint is. Ugye egy szakmán belül is ez teljesen nyilvánvaló, hogy a matematika tanár és a földrajz tanár nem helyettesíthető, nem fölcserélhető, ha csak mindkét ágazatot, mindkét szakot meg nem tanulta. Ugyanez érvényes, ugye, ahogy említettem, az orvosi munkára, a mérnöki munkára is, hiszen egy kiváló bányászmérnök nem lenne alkalmas, ha nem tanulta atommérnöknek, atomkutatónak és fordítva. A 20. század második felében, és különösen századunkban, a 21. században eltelt két évtized azt bizonyítja, hogy a tudás és a szellemi tőke egyre fontosabb, azaz felértékelődik, és fontosabb, mint a fizikai tőke. A fizikai tőke is roppant fontos, hiszen a technológia a gépekben testesült meg. Az új technika leértékeli a régit, kezdetben az új technika beszerzése drága, de utána, amikor a versenytársak felzárkóznak, vagy a kínálat megnő, a piacra modernebb készülékek kerülnek, gondoljunk csak a számítógépekre, akkor az 1-2-3 éves készülékek már sokkal olcsóbbá válnak. Az új tudás gyarapszik, és ez egyben azt is jelenti, hogy a bevezetésétől nagyban függ nem csak a fizikai fejlődés, a gazdasági növekedés, hanem az emberre gyakorolt pozitív, vagy éppen, ha környezetszennyezésre gondolunk, negatív hatása is. Felmerül a kérdés, hogy a termelékenység hasznából ki és hogyan részesedik. Nyilvánvalóan mindenki szeretne minél több elismerést és minél több fizetséget a munkájáért, teljesítményéért. A termelékenységet gyakran idézi a rádió, televízió, megtaláljuk a számokat a statisztikákban. De emögött magyarázatra van szükség. Ami az automatizációnak, a technológiának köszönhető, az a termelékenység és profit növekedés, annak a hasznát feltalálója, előállítója, bevezetője fölözi le, tehát ami a termelékenységből a tőketermelékenység, hát ugye kifejtve azt jelenteni, hogy ami a tőkének köszönhető és a technológia bevezetésének, azt a tőke tulajdonosa, a beruházó és a cégvezetés fölözi le. A másik oldal a munkatermelékenység. A termelékenységnek az a része, ami a jobb, képzettebb munkából, a nagyobb szellemi tudás hasznosításából fakad, az viszont a munkaerő alkuerejét, a munkaerő megfizetését növeli, tehát a minél képzettebb a munkaerő, annál inkább számíthat nagyobb jövedelemre, de főleg a feltalálók, de mindaz, akik élenjáró teljesítményt nyújtanak. A korábbiakhoz képest csillagászati keresetekre tesznek szert az élen járó művészek, sportolók, feltalálók, tehát a társadalom nagyban honorálja a kiemelkedő teljesítményeket. Néha túlságosan is a sztároknak az előtérbe helyezése valósul meg a reklám miatt, hiszen a kiemelkedő sporteseményekre, művészeti fesztiválokra eladott jegyek, ugye ezrei, tízezrei, és a televíziós közvetítések révén a csillagászati reklámbevételek arra ösztönzik a menedzsereket, hogy a kiemelkedő szereplőket magukhoz vonzzák magas fizetség árán is, magas gázsi árán. Érdekes és fontos tendencia, hogy a társadalom szerte az új tudás gyarapszik, de a legmagasabban kvalifikált munkaerő kereslete mindig gyorsabban nő, mint kínálata. Igaz ez a mérnöki tudományokban, számítástechnikában, tehát az átlagos vagy rutinná vált teljesítményt nyújtó munkaerő viszonylag szerényebben van megfizetve, magas képzettsége diplomája ellenére is, de a kreatív, újat alkotó és új lehetőségeket kiaknázó munkaerő, a top menedzserek, a nemzetközi szinkrontolmácsok és így tovább fizetsége egyre inkább növekszik. Számot kell vetni azzal, nem csak az erőfeszítésekkel és a képzéssel, hanem azzal is, hogy korunkban a beruházások megtérülése és a képzési idő az emberi tényező számára is egyre hosszabb. Nem csak egyre többet kell tanulni, hanem egyre hosszabban is, és amikor egy 14 éves gimnazista elhatározza, hogy orvos lesz, attól még 4 év kell az érettségig, utána 6 év egyetemi tanulmány, további 3 év, hogy szakorvos legyen belőle, tehát jó szándékú fejlesztés, ráfordítás eredménye is csak hosszú idő múlva jelentkezik. Ezt figyelembe kell venni időben a képzési politikában, amikor a jövő orvosairól, mérnökeiről, feltalálóiról szeretnénk gondoskodni. És ebben a nemzetközi verseny nagyon kiéleződött. A statisztikák és a fogyasztást mérő jelzőszámok úgy jelzik, mintha az oktatásban való részvétel a társadalmi kiadás fogyasztás lenne, holott valójában ez nem fogyasztás, hanem beruházás a jövőbe. Hiszen ugyanolyan beruházás a jövőbe, mint az építkezések a jövő hosszú távú biztosítása érdekében. A beszerzési és az értékesítési piacok is nagy szerepet játszanak abban, hogy hogyan tud magának teret hódítani a kvalifikáltabb munkaerő. Nem is olyan egyszerű ennek a kérdésnek a megválaszolása, azért sem, mert a szabad kereskedelem ugyan nagyon fontos, de ugyanakkor a negatív hatásai is megmutatkoznak, például a nemzeti termékeket kiszorító hatás révén. Örömmel halljuk, hogy tavaly is a magyar kiskereskedelmi forgalom több mint 6%-kal emelkedett, igen ám, de a vásárlásainkban igen nagy az import aránya, tehát a fogyasztásban is a tartós fogyasztási cikkeknek több mint 80%-a importból származik. Ha még több származna magyar termelésből, akkor ezek a jövedelmek visszaforgatódnának a magyar ipar fejlődésébe. És a példákat hosszan sorolhatnánk. Érdekes az is, hogy a nyersanyagban és jó természeti adottságokban, termőföldekben gazdag országok közül sokan mégis szegények. Argentína kiváló természeti és agrárgazdagsága, Ukrajna is ugyanez lenne, mégis szegények, azért, mert a sok probléma miatt nem tudják jól kihaknázni lehetőségeiket, másrészt pedig nincsen szinkronban az emberi tényező képzettsége és területileg való eloszlása, és nem hasznosul eléggé. Sőt, hát ugye éppen a problémák miatt ugye a konfliktusok mindig rontják a nemzetgazdaságok teljesítő képességét. Tehát ezért is fontos, hogy jól szeretnénk élni, jobban élni, Hajlandóak vagyunk ezért többet dolgozni? Vagy fordítva? Többet ér a szabad idő? Ezt a kérdést nem döntheti el a tudomány. A gazdaságpolitika is csak ösztönözhet a több munkavállalására, adóügyi vagy egyéb ösztönzések révén, de ez csak akkor valósul meg, ha a termelésben és a piacon létrejönnek ennek a feltételei. Magyarul, ha a vállalkozónak megéri több munkást alkalmazni, több munkaerőt alkalmazni, és a termelési oldal mellett biztosított a piacok növekedése, hiszen ha azok nem nőnek megfelelően, akkor nincs mire termelni. A raktára termelés az ma már nem alkalmas. A felemelkedéshez a tudás, a szorgalom és a fegyelmezett munka együtt szükséges. Ebben nagy szerepet játszik a kultúra és a civilizáció. Ebben pedig feladata van egyénnek, családnak, oktatási rendszernek és az egész gazdaságpolitikának egyaránt. Az új kínálat magához vonza és egyben növeli a fejlődés lehetőségét. Azons jövedelmünkből ugye, ha megjelenik egy vonzó új termék, egy vonzó új számítástechnikai eszköz, mobil eszköz, akkor különösen az ifjúság igyekszik minél inkább azt megszerezni, még nagy áldozatok árán is. A korábbi tőkehiányt és szakképzetlen munkaerő feleslegét ma sokkal differenciáltabb helyzetben a szellemi tőke felértékelődése és a kvalifikált munkaerő határozza meg. Egyben megnő a szabadidő értéke is, amelyet persze nem a korábbi szlogen szerint 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, hát hol lenne 8 óra szórakozásra időnk, de a szabadidőnek egyre nagyobb részét a saját célra végzett munka, otthon, a továbbképzés, a gyermekekkel való foglalkozás, az üdülés és mások önkéntes szolgálata tölti ki hasznosan. A motiváció nagyon fontos a munkában is, de az életben is. Vagyis elég nagy részét töltjük az életünknek munkával, de ami a szervezet vállalati vagy saját vállalkozói munkán túl van, annak is megnő a fontossága, hiszen a gyermeknevelés a jövőt alapozza meg, a továbbtanulás saját lehetőségeinket tágítja, és az értelmes kikapcsolódás az a szellemi, lelki gyarapodást szolgálja. A hasznosság tehát sokkal több, mint ami gazdasági hasznosság. A hasznosság mindaz, ami az embernek jó, az embert előre viszi, kibontakozását, előre menetelét szolgálja. Nagyon sok függ a társadalom befogadó és értékelő képességétől is, vagyis az értékrend, az erkölcs kiemelkedő szerepet játszik, de különösen napjainkban, ha romlanak a társadalmi viszonyok, akkor az hanyatláshoz vezet. Széchenyi minden nemzet felemelkedésének talpkövének a tiszta erkölcsöt tekintette, és a közértelmesség és a közerkölcsök javítását hangsúlyozta. Ma is ez a feladatunk. Ha össze akarnánk foglalni, ez számunkra a tett, a jó Istentől kapott természet, erkölcs, tehetség, tudás. Ennek kiaknázására törekedjünk.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.